보살히 듣고더라. 오 유타석 아마냐이 유스라. 우보차살 안가모나주더라. 아멘.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország ki akar maradni a Brüsszel és Nyugat-Európa által hirdetett kereskedelmi hidegháborúból, helyette a gazdasági semlegesség politikáját követi, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Békés vármegyei Geszten, a kihelyezett kormányülés helyszínén tartott kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, a kormány a következő években kiemelt feladatának tekinti a megfizethető lakhatást, a gazdasági növekedésen alapuló gyors béremeléseket és a kis és közepes vállalkozások méretugrását. Magyarországnak új exportpiacokra és fejlett technológiára van szüksége a világ minden részéről, rögzítette. A következő években az lesz a cél, hogy a magyar gazdaság 3-6% között növekedjen. Elhangzott, a növekedés konkrét programok is segíteni fogják, korábban már bejelentették a munkáshitel bevezetését, a tőkejuttatást a KKV-knak és a családi adókedvezmény megduplázását 2026. január 1-ig közölte. Gulyás Gergely a további feladatok között említette a megfizethető lakhatás kapcsán a kollégiumi férőhelyekre és a fiatalok lakhatására hirdetett programot. Arról is beszélt, azt szeretnék, ha a munkadók és munkavállalók több éves bérmegállapodást kötnének, ami lehetővé teszi a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint ezek hatásaként az átlagbér gyors emelését. A gazdaságpolitikát érintő programok részét képezik a november első 10 napjában az országgyűlésnek benyújtandó jövő évi költségvetésnek. A kormány elindította a digitális állampolgárság programot, amellyel többek között már mobiltelefonon is lehetséges személyazonosságot igazolni, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, az alkalmazásban minden személyes és gépjármű adat megtalálható egy helyen, illetve néhány gomnyomással foglalható időpont a kormányablakba. Káros és veszélyes a kínai elektromos autókra kivetendő büntetővámokról szóló Európai Uniós javaslat, Magyarország ezért erre határozottan nemmel fog szavazni, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a brüsszeli bürokraták arra készülnek, hogy rituálisan legyilkolják az európai gazdaság jövőbeli versenyképességét. Németország budapesti nagykövete hazánk szuverenitását sértő módon súlyosan beavatkozott Magyarország belügyeibe, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, a nagykövetektől minden esetben elvárjuk a tiszteletet, ezért Julia Gross beszéde teljességgel elfogadhatatlan. A nagykövetet bekérették a külgazdaság és külügyminisztériumba. Julia Gross a Német Egység napja alkalmából tartott nagyszabású fogadáson vett részt a Vigadóban. Ott diplomáciai körben arról beszélt, szerinte a magyar kormány letért a két nép barátságának útjáról, a svéd NATO csatlakozás késleltetéséről pedig azt mondta, az a magyar kormány egyszerű színjátéka volt. A Spár Brüsszellel az oldalán újabb politikai támadást indított Magyarország és a magyar családok ellen, amikor is ismételten támadás alá vette a magyar kiskereskedelmi különadót, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Ezzel olyan intézkedést kifogásol ismét, amelyről 2020-ban az Európai Unió bírósága már kimondta, hogy megfelel az Európai Uniós normáknak, tették hozzá. Bevált és nagyobb biztonságot ad az új ügyeleti rendszer, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Rétvári Bence tájékoztatása szerint az új országos egységes ügyeleti rendszerben már több mint 901 ezer beteget láttak el, 10-ből 9 esetben az ügyeleti ellátás megfelelő megoldást jelentett. A 1830-as ügyeleti telefonszámon a segítő telefonbeszélgetések átlagos időtartama 2 perc 38 másodperc volt. A magyar kormány a Hungary Health programon keresztül 100 ezer eurós gyors segélyt nyújt a libanoni belső menekültek ellátásához, jelentette be Azbej Trisztán. Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán elmondta, aggodalommal figyelik a közel-keleti eszkalációt, amely egyre inkább kiterjed Libanon déli részére. A háborús helyzetben Libanon elhagyására szólítja fel a magyar állampolgárokat a külgazdasági és külügyminisztérium. A nagykövetség egy esetlegesen fellépő veszélyhelyzet esetén a leggyorsabban azoknak a magyar állampolgároknak tud segíteni, akik konzuli védelemre regisztráltak. Marburg vírusfertőzés gyanújával szállítottak kórházba kivizsgálásra két embert Hamburgban. A német nagyváros hatóságai szerint az érintettek egyike egy ruandai kórházban dolgozott, ahol a vírussal fertőzötteket is kezeltek. Az ebolához hasonló kórokozó közeli érintkezés révén terjed a fertőzöttek testnedvei által vagy fertőzött felületeken, például ágynemünk keresztül. A fertőzés lappangás ideje 2-21 nap, és kezelés orvosi ellátás hiány az esetek közel 90%-ában végzetes lehet. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban, és sokfelé várható eső, zápor, majd a nap második felében a csapadék zóna gyengülni fog, illetve húzódik észak felé. Élénk erős szélre kell készülni. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben aztán 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsérthessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm dr. Utri Attilát, a Keletirodalmi Alkotócsoport egyetlen, még élő alapító tagját. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk a Szent István Rádió miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a rádió hallgatókat is. És valóban szomorúan kell megállapítanunk, hogy a négy alapítók közül már csak én vagyok, aki képviselem a csoport szellemét, és próbálom is az emléküket megőrizni, ismertté tenni. Nyitrai Péter, Hajdú Gábor, Cseh Károly, meg csekészségem négyen alapítottuk a Keletet, mint egy 50 évvel ezelőtt, ahogy ez most meg fog jelenni majd az irodalmi jelen folyóirat formátumában is, mert a neten már fönt van, és akkor most a számba egy kis reklám helye, hogy akkor lehet olvasni nyomtatott formában is arról az irodalmi műhelyről, ami valóban egy jelentős irodalmi műhely volt. Mint kiderült, itt Miskolcon ugye nem ünnepelték meg az 50. évfordulót, de Budapesten több helyen is, és így az irodalmi jelen folyóirat, meg a nyugati jelen folyóirat pedig a nagyvilágban is elkürtöri, publikálja ezt a részt. Volt egy ilyen műhely Miskolcon.
Mert hogy beszélgetésünk apropóját is többek között ez az esemény adja, már mint az, hogy megjelenik az irodalmi és a nyugati jelen című folyóiratokban az Ön által írt cikk, amelynek témája az 50 éves Keletirodalmi Alkotócsoport és az 51 éves Tokaji Írótábor. Megszokhattuk már az Ön írásaiból, hogy mindig olyan találóak a címei. Ezúttal most Rést ütni a hamisságok falán címmel írta meg emlékező írását. Mire is utal a cím?
Valóban arra utal, hogy két olyan műhely alakult 50 évvel ezelőtt, a Tokaji Írótábor és a Kelet, ami megpróbált tényleg részt jutni a hamisságok falán, hiszen 50 évvel ezelőtt még egy 3T-s tűr, támogat és tilt művelődéspolitika volt érvényben, és hát természetesen a Keletre is és a Tokaji Írótáborra is néha gyanúsan figyelt a hatalom, vagy gyanúsnak ítélte a hatalom. Az egyik az megmaradt amatőrnek, tehát a Kelet amatőrnek, a Tokaji Írótábor is kezdetben egy ilyen civil kezdeményezés volt, de őt mondjuk professzionálisnak nevezhetjük. Tehát végül is egy amatőr és egy profi műhely fél évszázados ünneplése Miskolcon kaphatott volna nagyobb hangsúlyt is, ezt szoborúan állapítom meg. Nos, és az 50 év az valóban úgy telt el a Kelet esetében, hogy próbált egyrészt önálló jogi személy lenni, és szinte párhuzamosan a Tokaji Írótáborral, és Tokaji Írótábor is egyesületté alakult, és a Kelet is egyesületté alakult, mondjuk egy év eltolódás van, és így módon akkor, mint önálló jogi személy a Kelet megalapíthatta a Kelet könyvek kiadóját, a Tokaji Írótábor pedig a magyar írótársadalomnak egy központi értékteremtő műhelye lett, és fölfigyeltek rá külföldön és a visegrádi államokban, mert volt egyszer egy ilyen Tokaji Írótábor tanácskozó a visegrádi államokról, és mind a mai napig egy jelentős találkozója a korszerű és Európa hírű és Európa minőségű magyar irodalomnak, szép irodalomnak. A Kelet emléke pedig ugye, hát bizonyos értelemben örök emléke a halottai között fennmarad. Sajnos a 28 tagból nem sokan maradtunk már. Van még a Tusnádi Zoli sátorhajóhelyen, akkor ő sincs, Labora Kálmán, ugye a Mezőkövesden. És akkor itt Miskolcon van ugye a Parázs Pista, a Sorba Piroska özvegye, mondjuk nem volt annyira aktív a Keletben, mint a Piroska, aki megint egy nélkülözhetetlen erő a helyi irodalomban. és akkor van még a Kóródi Pista, és hát a Fecske Csaba. Gyakorlatilag ketten tartozunk egymásnak egy pohár borral az 50. évfordulóra, de sose jön össze. Csak azért is ezt az ünnepet mi kettőnknek megcsináljuk, mert a könyvtárba szerettük volna. Az 50 év alatt és a két műhely párhuzamosan az amatőrizmus és a profizmus békésen megfért egymás mellett. Mondjuk a Tokaji írótábor az ugye a magyar hungarikum értéktárba került, Miskolc pedig a helyi értéktárba, mint szépirodalmi műhely és művészeti csoport. Tehát megvan mindkettőnek a nyoma az emlékezetben, országosan és városmegyeszékeileg, vagy pontosabban vármegyeszékeileg is, hogy majd tovább ki csinálja majd a Keletnek az emlékét, azt még nem tudjuk, mert hogy már nem sokan maradtunk 50 évre, már nem tudtunk volna összehozni csak egy posztumusz szerzőkből összeállított antológiát, amit terveztem. Na most lényegében én örök emléket állítottam a Keletnek azzal, hogy az értéktárba fölterjesztettem és elfogadta a önkormányzat, és a Tokaji írótábor pedig tudomásul vette, és meg is hívta az ezredfordulón a Keletet egy önálló Tokaji írótábori programra. És a Tokaji írótábornak a nagy mindenese, a Sárai László a 40. évforduló írt egy remek tanulmányt, gyakorlatilag én is írtam a 40-re a Keletről, meg most az 50-re is, tehát így módon növeljük az emlékezés lehetőségét, és szeretném fölhívni a figyelmet arra, ez több kutató, irodalomtörténész helyi, Porkoláb Tibor és a többiek, az idősebbek, Csorba Zoltán, hogy nem volt irodalmi közélet Miskolcon, csak tehát ilyen próbálkozások voltak. Egészen addig, amíg a napjaink meg nem alakult, és ugyanakkor a Csorba Zoli bácsit pedig kikutatta, és én magam is afelé hajlok, Porulá Pribinek is mondtam, hogy volt irodalom, mert voltak egyéb írók, tehát most csak a Herman Otto jut hirtelen eszembe, de ugyanakkor voltak közgazdászok, voltak úgymond szakírók. Tehát a szép irodalomnak tágtere van, nem csak a vers, próza és epika lira, dráma, esszé, hanem valóban a tudományos és a testvér tudományok, a természet és társadalomtudományok írásai is a szép irodalmi kincstárba beletartoznak.
Cikkének alcíme egy Márai Sándortól vett idézet, mi szerint kortárs író a súlyából annyit veszt, amennyit a politika kiszorít belőlem. Miért tartotta fontosnak, hogy ezt az alcímet adja megemlékező írásának?
Lényegében erről van szó, hogy a politika ellenőrzés alatt tartotta a műhelyeket. Most már talán lazábban, bár most is megvannak a megfelelő csatornák, ahol tudnak beavatkozni az írói személyiségnek a érvényesülésében. Nem akarok példákat mondani, mert az esetek személyiségjogot sért, de gyakorlatilag meg kell úszni a költőnek, az írónak a politikával való kollaborációt. A két világháború között ugye két fasizmus volt, a német meg a szovjet, és a francia, német, egyéb értelmiség írói nagyság mind a két irányba kollaborált, és végül egyik sem lett uralkodó. A szovjet rendszer is tönkrement, és nem maradt más hátra, mint hogy megpróbálni, túlélni mind a két fasizmust. Ez érdekes, hogy két kongresszus is volt, nemzetközi költőkongresszus, az egyik Weimarba, azt ugye Goebbels szervezte, a másik Moszkvába, az pedig Zsdanov. Tehát mindkét fasisztoid gondolkodású rendszer meg akarta szerezni az értelmiséget magának. Na most így módon az írók, mint az értelmiségnek vezéralakjai voltak annó Petőfi óta, ha úgy veszük, a liberalizmus győzelméig, mert most már körülbelül a 7. helyre esett vissza az irodalmi érdeklődés a társadalmi és egyéb tudományok és művészetek skálájában, és nem maradt más hátra, mint hogy egy harmadik utat kellett találni az íróknak. A szovjet elnyomás idején is születtek nagyon értékes művek Magyarországon többek között. Olyan íróink vannak, ugye az úgynevezett idézőjelben felszabadulás vagy feldúlás után, nem csak a megyei irodalmi lapok, hanem a különböző központi lapok megengedik, ugye a politika megengedte a katolikus folyóiratoknak is a publikálását, újraindult az Új Ember, a Vigília és a többi, katolikus szemle és a református szemle és a többi. Tehát gyakorlatilag egy igen gazdag irodalmi kultúra van ebben az országban, és nincs elég erő ahhoz, az, hogy most a VOK ideológia miatt addig, amíg ez a bizonyos értelemben hát nem korrekt ideológia, ami van most most az Unióban érvényes, addig nem számíthatunk arra, hogy az igazi értékek és a szuverenitás érvényesülni fog, ezért aztán mindenkinek megvan a maga baja a politikával, ha irodalmi, közéleti személyiségnek számít.
Emléket állít az 50 éves keletirodalmi alkotó csoportnak és az 51 éves tokai írótábornak. Az ön véleménye szerint, riportunk végéhez közeledve, mi lehet ezeknek az alkotó csoportoknak az üzenete a jelenlegi 21. századi ember számára?
Hát a tokai írótábor üzenete az világosan tovább él, gyakorlatilag azzal, hogy a magyar írótársadalomnak egy központi gondolati rendszere, és gyakorlatilag a teljes magyar irodalomnak a tára. Nekünk a halottaink alkotásai adják az üzenetet az új nemzedéknek, Akács Istvánon, Csorba Piroskán és Györgyei Gézán, Hóló Jóskán élő klasszikusonkon keresztül. De mondjuk azért elmondom Furman Imrén, igen, Furman Imréről művegyésházat neveztek el Nyéklátházán szülő városában, Csekáróról pedig általános iskolát Halmajban. Tehát a kelet alkotóknak van nyoma az életben, az irodalomban. Akkor elhunyt tagjainkról emlékezzünk meg, Akács Istvánról, Csorba Piroskáról, Dudás Sándorról, Furman Imréről, Füzes Lászlóról, Györgyei Gézáról, Hóló Józsefről, Károly Rózáról, Kismártáról, Kosárik Nándorról, Laboda Kálmánról, Mecsek Zsuzsáról, Répási Tamásról, Szabó Bogár Imréről, Szendrei Lőrincről és Tornai Mariról. Adjon az Úr nekik örök nyugodalmat! Az alapítók közül pedig Csekárolyról, Hajdú Gáborról, Nyitrai Péterről emlékezzünk meg. És hogy a marginális értelmiségnek számít mindig az alkotócsoport, és hát jelentős alkotók voltak, hát eljárt a keretben még a Kossuth Díjas Barekáro is annak idején, az elején, József Attila Díjas Fecske Csaba az hűséges mind a mai napig, és már ketten ápoljuk igazán a kelet emlékét. És ezt a nyomot pedig jelentősnek tartom, nem az enyémet, a Fecske Csabájét.
Javaslom, hogy beszélgetésünket fejezzük be úgy, ahogy ön is befejezte a cikkét, egy Hegyi Bélától vett idézettel. Hogyan hangzik ez az idézet?
A tisztes méltánylás talán megilletné a keletet is, az elhunyt és még élő alkotókat, de fontosabb ennél most a csend, a tiszta lelkiismeret. Ez valóban jellemző Hegyi Bélára is, meg jellemző a keletre is. A kelet most úgymond emlék, de örök emlék. Nem csak az én szívemben, hanem a keletnek végül is nagy hódudvara volt annak idején. 28 tag, rengeteg rendezvény, és végül is hozzájárult ahhoz, hogy bekapcsolódott a Miskolc megyeljogú város a magyar irodalmi életbe. Még mondhatnánk azt is, hogy a nemzetközébe is, mert a finugor népek világtalálkozóján, ugye Vilniusban, Litvániában megjelent egy kelet antológia, A madarak járják az égősvényeit címmel 94-be.
Tehát ezzel a gondolattal kívánt ön a keletirodalmi alkotócsoportnak örök emléket.
Igen, kívánom.
Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Utri Attilának, a keletirodalmi alkotócsoport egyetlen még élő alapító tagjának, és további életéhez jó egészséget, valamint a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Cupper Andrást, a Miskolci István Nádor Borlovagrend elnök nagymesterét. Örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen 25 éves idén az István Nádor Borlovagrend. Szívből gratulálok ehhez a szép évfordulóhoz, elnök úr!
Köszönöm szépen, és nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm én is a rádió hallgatóit. Hát igen, ahogy mondja, a borlovagok, kollégák szokták mondani, hogy elnök úr, 25 év vagy negyed század? Mind a kettő jó, van akinek a negyed század elegánsabb, van akinek a 25 év, de a lényeg az, hogy amikor 25 évvel ezelőtt megalakultunk, jó magam sem gondoltam, hogy egy 25 év ilyen hamar elszáll.
Annak idején 25 évvel ezelőtt hogyan is alakult meg a borlovagrend, mit lehet tudnunk a történetükről?
A kezdet kezdete, ugye nem borlovagrend voltunk, hanem Lilafüredi Bortársaság Klub. Ugyanis a borrendek megalakuljanak, ennek megint csak egy külön története, külön ceremóniája van. A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége alá tartoznak a különböző borvidékeknek a borlovagrendjei. Még mielőtt megalakultunk, úgy mondom, hogy nagy kötődésünk volt a Minorita templomhoz.
A Miskolci Minorita templomhoz?
A Nagy Boldogasszony templomhoz. És Isten nyugtassa, alapító tagunk volt dr. Kartal Ertő atya, aki sokszor beszélgetünk róla, hogy egy olyan különleges ember volt, hogy sokszor telente, főleg ősztől tavaszig meghívott minket tepsiben sült krumpli, egy kis szalonna, vaj hozzá, és egy üveg bor mellett sok mindenről elbeszélgettünk, a világ dolgairól, a jóistenről, az egyházról, és hát nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy az alapításunkkor Ernő atya nagyon sok jó tanáccsal látott el, úgy is mondhatnám, hogy lelki támaszunk volt. Szinte a Jóistennek köszönhetjük azt is, hogy amikor megalakult ez a klub, akkor az én cégem a Lilafüredi Palotaszárót kezdte el felújítani. És a felújítás végén az akkori direktor mondta, hogy András, gyere már le a pincébe, mert van itt egy pince, mit lehetne ezzel kezdeni? Hát ugye az átkos időkben, a szottos világban tároltak különböző dolgokat, legkevésbé használták hűtésre, és mondtuk, hogy mi többen, 10-15-en már egy klubot csináltunk, a Lilafüredi Bortársaság klubot, és itt egy nagyon jó székhelyünk lenne. Hát mondták, hogy valami burkolatot, csempét, egyebek, és hát talán akkor még a műemlékvédelem picit lazább volt, ezelőtt 25 évvel, és nagyon büszke vagyok rá, hogy a javaslatomra a cégnek ez bevétel lett volna, de azt mondtam, hogy Isten ellen való vétek ebbe a gyönyörű rioli tufás pincébe valami olyan idegen anyagot betenni, úgyhogy a mai napig úgy van a pince, ahol mi megalakultunk, és rá két évre, ez volt 1999, rá két évre 2002-ben pedig a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége felkért 5 ilyen egyesületet. Külön bemutatkozás volt, vizsga, akkor kellett a talárunk, a medálunk, ami ugye ennek a rendje is módja, és akkor az 5 akreditált egyesületből 3-at vettek fel, és köztük volt az István Nádor Borlovagrend, és azóta ez a nevünk.
Beszélgetésünknek azon túl, hogy idén 25 éves az István Nádor Borlovagrend, van egy másik apropója is. A jövő héten, október 10-én, csütörtökön egy szép jótékonysági hangversenyre készülünk. Nyugodtan fogalmazhatok, többes szám van, hiszen konferanszíja leszek ennek az eseménynek. Legyen olyan kedves, mondja el, hogy mit is lehet tudnunk erről a jótékonysági koncertről.
A riport elején említettem, hogy a 25 év vagy a negyed század, ez egy nagyon-nagyon megsüvegelendő esemény, így az elnökséggel és a lovagjainkkal egyetértésben arra megállapodásra jutottunk, hogy egy kicsit több rendezvénnyel még ünnepélyesebbé tegyük ezt az alkalmat, és hát gyakorlatilag 3 nagy esemény történik terveink szerint, mellette még 1-2 idézőjelben kisebb, az se kicsi, és ennek a kezdete, vagy az első rendezvénye 10-én a Minorita templomban a jótékonysági koncert, ahol jó nevű miskolci, vagy Miskolcról elszámolódott budapesti művészek adnak egy hangversenyt. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy pár nap alatt elkeltek a jegyek, és most már ugye a hirdetésünkbe fel kellett tenni, hogy minden jegy elkelt, amire nem is számítottunk. Ez nagyon nagy öröm számunkra. Sok civil egyesület lesz, jelezte polgármester urak, Verespál, Tócántai József polgármester úr is jelezte, hogy itt lesznek a rendezvényen. A minorita rend részéről megint csak József atya képviselve lesznek, itt lesznek. Nagyon öröm számunkra a kadétjaink, és sok boros, bortermelő kollega, ami emelni fogja az egyébként is nívós esnek a színvonalát. A Minorita templomban tartandó jótékonysági koncertünknek a célja a megyei kórház daganatos kis betegeinek a gyógyítására szánjuk egy részét. Több mint 20 éve támogatjuk már a kórháznak a kis betegeit, és most az utóbbi időben sajnálatos módon a tapolcai barlangfürdő tűzesete miatt is szeretnénk besegíteni, hogy minél hamarabb át lehessen adni, és a gyógyulni vágyók, meg a kikapcsolódó vágyók sok szép programot és időt töltsenek el. Majd ezt követi Lilafüreden a most már hagyományossá vált jótékonysági gálavacsoránk. Itt borlovagavatás lesz, és tiszteletbeli lovagokat avatunk. Egy kellemes vacsorával, kulturális műsorral fűszerezve az Edda együttesből a Pataki Attila, ugye régen megbecsült borlovagunk, és hát ő már tavaly előtt mondta, hogy na, a 25 éves évfordulókra egy meglepetés lesz, de most már ez nyílt titok. Egy akusztikus koncertről lesznek jelen, és itt lesz a teljes Edda zenekar, Edda együttes. Majd, ha jól tudom, december 14-én a Miskolci Generáli Arénába megint csak egy kicsit a mi tiszteletünkre és a város tiszteletére ad egy nagy koncertet az Edda. Már ez nem akusztikus, hanem itt rendes, ahogy szokták ugye a fiúk. Ez lenne a három nagy rendezvényünk, de szeretnénk egy... Van egy csoda kisfiú, Király Helmeszen, itt van a falon a képe, ő már egyetemista és nagyon-nagyon jól fest. Szeretnénk egy ilyen a képeivel egy kiállítást a polgármesteri hivatalba, és van egy fotóművészünk is, aki a borral, meg a borhoz kapcsolódó dolgon egy fotókiállítást csinál majd.
Még végigmondani is, igen. Tényleg gazdag és színes a programkínálat. Megismétlem a legfontosabbat, ami a jövő hetet illeti, tehát a jótékonysági koncertjük október 10-én csütörtökön 19 óra 30 perckor kezdődik a Miskolci Minorita templomban, és a fellépő művészek között Vágó Zsuzsi, Jancsó Dóra, Verép Tamás, Cselepák Balázs, Kolozsi Balázs és Kovács Gábor lesznek
és
hallgatók.
És nem hagyjuk ki, a picit lemaradt a szérőre Vihola Mihályló, aki Kolozsi Balázssal együtt szintén tiszteletbeli lovagjaink, és nagyon büszkék vagyunk rájuk.
A gitárművész úr is tehát fellép ezen a jótékonysági koncerten. Köszönöm szépen a beszélgetést Szuper Andrásnak, az István Nádor borlovagrend vezetőjének, nagymesterének. További életükhöz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, és én is a hallgatóknak, minden magyar embernek, minden szőlőt és bortelmerő embernek a jó Isten áldásával jó egészséget kívánok és eredményes munkát.
a 2024-25-ös színház évad első bemutatójára készül a Harlekin Báb Színház, mert nagy erőkkel, hiszen már ugye nyáron elkezdődött a próbafolyamat. Plics Placs, egy csecsemő színházi előadás lesz, az író-rendező Bence Mónika és két szereplő, konkrétan ketten is vagytok ugye szereplők a darabban, Szabados Böbe és Budai Márton, úgyhogy mindenkit sok szeretettel köszöntök. Szia. Ahogy bejöttem, már citromfű illatot éreztem, tehát ez, nem tudom, hogy ez ilyen idegnyugtatása ilyenkor, mert mindenki extra lázban ég ilyenkor a bemutató előtt pár nappal.
Igen, belekanyarodtunk a fő próbahétbe, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy hogy tudjuk magunkat balanszba, egyensúlyba hozni. És ne egymás torkának esni.
Neked ez nem az első írott darabod, de első rendezésed, ugye?
Nem. A téli mesét azt Réka írta meg. Azt...
Igen, az Mónikától indult az az ötlet.
Na, akkor az ötlet gazda legalább nem volt.
Ugye Rékával, Réka írta meg, de ugye a te ötleted.
Igen, igen, igen. Hát igen.
Tehát valami már volt, valami ami nem csak bábszínészet volt.
Igen, igen, igen.
Jó, akkor írásban félig meddig első, de rendezésben mindenképpen ez az első terültáló darabod.
Így van, 27 év után eljutottam idáig, igen. És nagy erőkkel és nagy izgalommal vágtam ennek bele, de nem bántam meg, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kis csapat jött létre, és én azt gondolom, hogy igazából ez egy nagy egység volt. Tehát, hogy úgy mondom, hogy igen, én vagyok írva rendezőnek, de nagyon-nagyon sokat köszönhetek a kis társulatnak, aki benne voltak segítőim ebbe a darabba. Úgyhogy ezúton is köszönöm nekik.
Ugye egy csecsemő színházi előadás az mindig egy rövidebb, amennyit ugye a pici a 0-3 éves korosztály be tud fogadni történet, de nyilván abban viszont bele kell tenni mindent, ami látványban ott van. Böbe, neked talán már volt csecsemő színházi előadásod. Marci, majd te meg elmondod a saját tapasztalataidat, mert ahogy itt felidéztük a riport előtt, azok nem csecsemő színházi előadások voltak. Te jól érzed magad, neked ez a komfortzónád, ugye?
Nagyon-nagyon szeretem, tehát hogy azért azok pici cuki babáknak játszani, édes Isten, hogy felcsillan a szemük, hát az annyira csodálatos érzés, és persze ilyenkor sokkal szenzitívebben is kell játszani. Ugye inkább itt érzeteket, szituációkat jelenítünk meg, nem konkrét történeteket, meg nem mondunk nagy monológokat, ebben különösen nem beszélünk. Sokat inkább ilyen hangutánzások vannak.
Babanyelv
az egésznek az alapja, tehát hogy ennek is ez most a különlegessége, és így abszolút a bábokra koncentrálunk, de azért mi is ott vagyunk, mert hát, hogy mi a bábokkal együtt létezünk, hogy semmiképp se legyen ijesztő, tehát, hogy végig mi is a produkció részei vagyunk. Én nagyon szeretem a csecsemő előadásokat, nagyon örülök, hogy ebbe bekerültem, mert ez meg egy még különlegesebb csecsemő előadás lesz.
Igen, majd a történetet is mindenképpen azért úgy nagyjából vázoljuk, de még Marci, téged kérdeznélek, és ugye itt a riport előtt én mondtam, hogy tavaly óta vagy itt a társulata, mármint, hogy január óta.
Igen. Kockás fülű nyúllal indította.
De ugye még nem riportoztunk együtt, úgyhogy egy picit bemutatnálak a hallgatóknak is, tehát becsöppentél, úgy akkor az évad közepe volt konkrétan, amikor megérkeztél.
Igen. Budai Marci vagyok, én szabadúszok egyébként mellette. Hát én Pesten élek, hát nagyon sok felé vagyok, és ugye úgy kerültem, hogy Egerbe jó volt egy meghallgatás, és akkor hát ide becsöppentem igazából, ahogy mondtad. Sok szép feladatot kaptam már, ugye a kockásfülűvel kezdtem, utána megcsináltuk a Csongor és Tündét, ez egy tantermi előadás volt. Akkor beugrottam a padlásba, hogy a Témüres szerepét vettem át. Az is egy igen nagy falat volt, úgy gondolom, és akkor most megjött a következő, ez a Plics Placs, ami egy még érdekesebb számomra is kihívásokkal teli előadás, mert én még nem játszottam ennyire csöpp közönségnek. Gyerekközönségnek már igen, de hogy ennyire ilyen 0-3 éves korig lesznek itt a babák, el tudom képzelni, de...
Majd élőben, élesben,
hogy milyen lesz. Tudom, hogy sokkal szenzitívebben kell játszani, meg én sokszor harsány vagyok, tehát hogy vissza kell magam fogni egy picit, meg erre figyelek, de egyelőre nagyon várom, hogy milyen lesz, mert kíváncsi leszek, hogy mire, hogy reagálnak.
Meg ez neked is akkor egy ilyen tanuló indulás ebben a műfajban, hogy azért lásd, hát azért az első egy-két előadás után majd rájössz, hogy vissza kell levenni a hangból, vagy nem, de amúgy meg a babáknak pont, hogy valahogy én arra emlékszem még pszichológiából is, amit tanultunk, hogy mindig hangosabban kell, vagy tagoltabban beszélni a kiskorba, te ezt mondjuk tanultad is bőve, én emlékszem, de neked meg van az a különleges hangjátékod, ami tehát mondjuk egy padlás szellembe, meg bármibe azért te biztos vagy benne, hogy te is megállod a helyedet. A plics-placs, hát nyilván ez valami vizes dolgot jelent, ugye címből eredem, de nyilván elolvastam az előadás ismertetőt, tehát ez egy tengervilágot megjelenítő történet. Honnan indult el ez a tengeri történet, hogy babáknak valahogy a vízvilágát mutatod be?
Nagyon régről, még az előző igazgatónknak volt egy ilyen kérése, hogy akkor egy csecsemő színházi előadást próbáljak én is felvázolni. Nem tudom egyébként, hogy pontosan hogy született már meg, de akkor végül is nem az jött össze, hanem igen a téli mese, és eltettük a fiókba ezt az ötletet. És valahogy egyébként én már el is feledkeztem erről, és Rékának jutott eszébe, hogy ez mennyire különleges dolog lehet, hogy ilyen még, hát szerintünk még nem nagyon volt egészen pici gyermekeknek, hogy a tenger élő világát mutassuk be. Tulajdonképpen ez egy ismeretterjesztés is, fejleszti zeneileg a gyerekeket, de közben észrevétlenül egy ismeretterjesztő dolog is lehet, hogy bemutatni a tengeri egzotikus élő világát. Tehát ha volt is, szerintem még ilyen formában nem volt, hogyha megnézed majd a díszletet, igazából ha a kisközönségünkbe megy, körül fogja ölelni a tenger a gyermeket, a családokat, tehát tulajdonképpen, mintha beleülnének a tengerbe, és szemlélhetik a kis kalandorunk, a kis halacskánk, aki a főszereplő hősünk, szemén keresztül az egyes állatkákat, tehát például így ismerheti meg a halunk szemén keresztül az egyes állatkákat, illetve ezekben a szituációkban én azért próbáltam észrevétlenül azért elrejteni a kapcsolatrendszereket, az emberi pozitív építő kapcsolatrendszereket, mint az, hogy ugye van egy olyan kapcsolatrendszerünk, ami a legfontosabb, számomra legalábbis, de hát a család építő egysége, akkor megismerheti a baráti kapcsolatot, beletekinthet, belekukkanthat egy kis szerelembe is, és hát van egy olyan is, ami egy ilyen nem várt segítő, támogató kapcsolat. Úgyhogy ezeken keresztül így megismerheti tulajdonképpen az életet, magát a gyermek.
Nekem most az jutott eszembe, hogy még régen, talán a Duna Televízión volt olyan, hogy még adás előtt egy akvárium ment, nem biztos, talán volna még emlékszel erre, mert nekem a gyerekem annyira korán kelt, aki azóta már nyilván nagyon nagy gyerek, hogy a más nem, akkor azt bekapcsoltuk, és annak van egy nyugtató hatása. Igen, mondjuk itt azért elég sok hang, szín és mindenféle történet lesz, de hogy igen, valami nyugtató érzetet is gondolom, hogy beletesztek, vagy belecsempésztek.
Abszolút, tehát teljesen a tenger ennek aznak a nyugtató érzete.
Morajlás.
Morajlás, tehát hogy használunk ilyen hangokat is. Persze természetesen zene is van, amit Mészáros Pancsa írt, és az is annyira hozza ennek a tengeri feelingnek az érzését, meg a díszlet is az, amit meg Só Gyöngyinek köszönhetünk, hogy az meg ilyen abszolút a kéknek minden árnyalatát megjelenítette, és ahogy Móni is mondta, hogy körül ölel a díszlet, hogy nem csak a nézőt, minket is, tehát hogy Marcival teljesen úgy érezzük, hogy egész nap úszkálunk a tengerben. Az, amit csoda született én szerintem ebben a térben.
Belegondolunk egy picit, talán emlékeztethet is a piciket az anyaméhre tudod. Tehát az a ringás, igen, ami, és az a biztonság, amiben ők 9 hónapig úszkáltak.
Móni, te szerepeltél már bábszínészként csecsemőszínházi előadásban?
Igen.
Tehát
igen,
akkor nektek kettőtöknek van már olyan tapasztalata, hogy igen, a pici közönség, igen, most nyilván nem ehhez majd csak a bemutató után tudtok ilyen szempontból hozzászólni, de hogy alapvetően tényleg a pici babát, aki még tényleg kúszik, mászik, vagy mondjuk egy bölcsödést idehoznak, ők mennyire befogadóak, a színek, a hangok, mi az, ami látszólag érdekli őket, vagy egyáltalán amire ők befogadóak, hiszen itt még valóban egy most egy komplett konklúziós történetet azért nem lehet felvázolni.
Igen, tehát igazából ezek mozgással kísért eseménysorozatnak hívjuk, de igyekeztünk olyan kis pici kis epizódokat belecsenni ezekben a kis egyes helyszínek tartalmába, mint például a kukucsi játék. És ez a kukucsi játék, ezt tudjuk, hogy imádják a picurkák. Például ez is szerintem közel áll hozzájuk. Akkor nyilván a dallamokat is a Pancsa úgy próbálta összerendezni, hogy egyszerű pentaton dallamok, amik ugye bizonyítottan közel állnak a picikhez, akkor a látványvilág is olyan, azért olyan kékeket, olyan színeket próbálunk hozni, ami nem vibráló, ami még érdekes a gyermeknek. Na és hát a bábok, hát nagyon-nagyon kis gyermek közeliek, megnézik a családok, emberi tekintetük van. Hát konkrétan a főszereplő kalandorunk, Halacska, azt én úgy kértem a tervezőtől, hogy hasonlítson a Böbe arcára. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon próbálunk alkalmazkodni a kisgyermekkor igényeihez.
Ugye ez így korábbi előadásokban mit vettetek le, hogy mi az, ami tényleg a piciket érdekli? Mert nyilván, mivel neked van tapasztalat, tudod, hogy mire kell a hangsúlyt fektetni. Tehát a piciket mennyi ideig varázsolja el egy-egy ilyen csöcsömű színházi előadás, mi az, amire úgy felsikongatnak, vagy nem tudom, valahogy valamilyen módon kifejezik a tetszésüket. Korábbi előadásokban mit tapasztaltatok?
Na, egyébként azt tapasztaljuk, hogy hihetetlen milyen érzéseket vált ki belőlük. Nagyon sok szülő az elején szkeptikus, jaj, az én gyerekem nem ül meg, jaj, én nem tudom ilyen helyre elvinni, és nagyon meglepő, hogy ez a pici baba így beül, és tátott szájjal képes. Azért sokan a 20 percet is képesek végig koncentrálni.
De hogyha már csak 10 percet végig koncentrálni.
De nekünk így van, tehát hogy mi fel vagyunk készülve mindenre. Tehát hogyha valaki csak 10 percet tud koncentrálni, utána picit mászkál, vagy persze azért kereteken belül már, mint hogy az előadás ne szakadjon meg. Nem indulnak el természetesen a díszletbe, a történetbe. Ezt egyébként a végén megtehetik majd az utójátéknál, de hogy ugye a szülő koordinálásával, itt nem probléma, hogy ott mászkál a gyerekek között, vagy van olyan anyuka, aki hát akkor jön a szoptatás ideje, és azt ő is megteheti, vagy ha valaki éppen elalszik, mert olyan picike, hogy így az első 10 perc után ő egy ilyen békés állapotba kerül.
Mert ugye a víz megnyugtatja, és minden
és
más.
És ezzel sincsen semmi baj, tehát hogy nekünk most nem az a célunk, hogy itt mindenki koncentráljon és értse meg a történetet, hanem hogy valami másra jöjjön el anyuka is, mert már biztos ki kell, hogy igen, neki is jó, hogy egy inger gazdagabb környezetbe kerül a sok otthonlét után, hogy a pici is valami teljesen mást lát, de azért az ő korosztályának megfelelő, tehát hogy nem ingereljük túl. Ezekre nagyon odafigyelünk, és abszolút a családi környezet, azért is van ez a 20 perc, mert annyit általában azért bírnak, és ahogy mondtam, a végén meg utójátékban megnézhetik a bábokat, a díszletet anyukával, apukával közösen, és így bevonódik mindenki ebbe a közös időtöltésbe.
Igen, hát a színházra való nevelés első lépcsőfoka, ennek kell szigorúan lenni a csecsemő színházi előadásnak, én ezt mondom mindig.
Igen, tehát ezzel kell kezdeni.
Ezzel kell kezdeni szerintem.
A mi gyerekeink idejében talán nem nagyon volt ilyen. Én a kisebb gyerekemet a Bogyói Babócára vittem el moziba, és ott a nem tudom 13 epizódban, mondjuk 6-ot végigült másfél évesen, de nyilván az erre az egy hosszabb történet volt. Marci, azért még beszéljünk rólad, mondtad, hogy szabadúszó vagy. Az mit jelent más bábszínházakot? Tehát alapvetően te bábszínész vagy?
Alapvetően én nem. Pál utcai fiúk, az nagyon megy, azt nagyon sokat játszom.
Azt hol játszátok?
A Csokonai Színházban, Debrecenben, a Jókai Színházban, az Komárnóban, a Komáromi Jókaiba, meg játszom a Veszprémi Pannonvár Színházban is. Tehát elég sok felé vagyok, játszok Médi Hungáriát, Padlást, máshol is, Tesla, Musical, tehát nagyon sok ilyen olyan független projekt, amiket külön egyeztetünk, és akkor úgy tudnak menni ezek az előadások. Szóval elég izgalmas, és amikor ide csöppentem, nekem ugye ez a bábvilág, én a színészképzésen Volt pár ilyen foglalkozás, hogy ezzel foglalkoztunk, meg néztük, de hát az ugye hát valljuk be, hogy most három alkalom semmire nem elég, és amikor ide kerültem, akkor tátott szájjal figyeltem a kollégákat, hogy milyen szinten tudják művelni ezt a fajta művészetet, és úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb bábszínésznek lenni, mert...
A plusz koncentrálás miatt, mert ugye ott van egy bába kezelben.
Így van, mert a színészként ugye az ember csak figyel magára, a hangjára, hova megy, mit csinál, vagy bármi. De egy bábszínésznek az úgy, hogy figyel magára, figyel a bábra, a báb éljen, a bábnak milyen hangja van, milyen viszonyom van vele, hogy kell úgy megmozdítani, hogy az valós legyen, és ez nagyon sok gyakorlást igényel, és ez nekem is például nehéz, hogy éljen a báb. Ja, mondom, köszönöm szépen, mondom. Nehéz, de a kollégák profizmusa, meg segítőkészsége úgy gondolom, hogy átlendít minden bármi problémát, mert mindenki olyan segítőkész és támogató, meg az egész színházi légkör itt teljesen ilyen, tehát úgy gondolom, hogy ez nem okoz problémát. Vannak nehézségek, de hát megugorjuk.
Meg hát végül is előbb-utóbb a gyakorlat az azért téged is egyre tapasztaltabb. De most akkor a padlás, te tulajdonképpen báb és prózai darabban is játszod?
Igen.
Itt Témüller vagy ugye a bábszínházban, amikor nagyszínpadon játszod.
Ott robot. Robot, élő a robot. Fekete ruhában vagyok, és neonszalag van végig a ruhán, és akkor annak vannak jelei, hogy tönkre megy, akkor így villog, és akkor a végén, amikor újra megjavul, bekapcsol, és akkor tényleg úgy mozogok, mint egy robot.
Átkapcsol az agyat, hogy na most itt én robot vagyok, Egerben meg Témüller vagyok, tehát itt nincs valami...
Nálunk nem tudathos... csak Témüller, hanem a meglökő is.
Igen.
Ami meg teljesen báb.
Az a szellem. Ugye ez a nehézség.
Igen. Hogy itt ilyen skizofrén állapot van.
Lemegy a jelenet, és van egy pont, ahol tudom, hogy le kell rohannom.
Aha.
Lerohannok, átveszem a köpent, és jövök be, mint Témüller. Visszamegyek. Szóval ez egy nagyon, nagyon más és nagyon izgalmas, viszont ugye eddig egyszer csináltam nyáron, júliusban, szóval nagyon izgulok.
Továbbra is repertoáron maradt, tehát lesz még padlás, amiben mindannyian vagytok, te vagy ugye a nagymama, Mónika, igen, az se volt semmi kihívás, igen, hogy most a magad kis fiatal éveivel nagymamát játszani, de szerintem azért jól megugrok. Tehát akkor te valamelyik szellem vagy benne.
Igen,
ugye?
A törpe.
Törpe vagy benne.
Egy öreg férfi. Imádom amúgy, imádom csinálni.
Hát igen, Böbének, ez neked olyan elképesztő, ez neked nagyon jó hangi adottság, hogy tényleg egy csecsemő színháziban, amikor artikulálni kell, vagy úgy hangosabban, hogy értse a gyerek, és akkor teljesen átváltani felnőttre, tehát, hogy
hát igen, ez
egy áldás neked, hogy ez egy olyan hangi adottság.
Igen, és ezért jó a bábszínház, mert itt tényleg bármi lehetek. Tehát, hogy a kortól, ahogy Móni is, nemtől, mindentől függetlenül, bármit el tudok játszani. Ezért.
Igen, Marcinak is már csak a nyugdíjas darab hiányzik, most egy rövid fél év leforgása alatt mindenben szerepel.
De tényleg, mert arról beszéltünk, hogy Böbe a főszereplő halacska, te mi vagy benne, Marci?
Én meg minden más.
Tehát a rák, a rája, a cápa és
minden. Pontosan minden, de Böbe is ugyanúgy más is, de hogy nyilván ő viszi a főszereplő kis kalandort, de hogy én minden más csinálok, hát most nevezzem nevén, vagy inkább meglepetés lesz, nem?
Rendező asszony.
Nyugodtan mondhatod, persze.
Hát ugye... Én ugye vagyok ugye apahal, tehát ugye legalább a családban, uh-huh. Ugye vagyok Rikitiki, a kis teknős, kis cuki, akkor hát vagyunk ráják, azok mindketten vagyunk, és vagyok a rák.
Zsákrák.
Imádom a rákat. Nagyon cuki.
És
csikóhalak is vagyunk mindketten.
Hát,
egy cuki, tehát a zenei világ is nagyon jó hozzá, szerintem nagyon passzol. Egy izgalmas próbaidőszak ez most.
És akkor egyetlen egy kérdés, még Móni azért mindenképpen így hozzád, hogy mint első rendezés, egy csecsemő színházi előadás saját szerzeményhez hogy állsz hozzá? Tehát mik voltak az első gondolatok, nem tudom, olvasópróban, hogy na, akkor itt most 20 percet valamit alkotni kell a színpadra. Tehát mi volt így a komplett víziód az egészről, hogy nézzen ez ki színpadon ez a történet?
Nekem igazából az évekkel ezelőtt megvolt már tényleg az, hogy mindenképpen egy olyan csecsemő színházi előadást hozzunk létre, ami még szerintünk nem volt, szerintem nem is volt még, és hogy a családok számára is kikapcsolódást jelentsen, de ugyanakkor nyilván ilyenkor felmerül az igény arra, hogy fejlessze is a gyermeket. Én nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy a színészeim jól érezzék közben magukat, az, hogy a közben egy olyan kis mag alakuljon ki, akik segítik egymást, és szívükön hordozzák a darabot. Tehát én azért bíztam ebben tehát ennek a sikerességében, bár nyilván vannak kétségek, de én nagyon bízom ebben, hogy egy sikeres és sokáig fog menni ez a darab majd.
Hogyha tényleg annyira sikeres lesz, hogy téged is megerősít abban, hogy na, akkor én erre is képes vagyok, akkor akár lehet, hogy egy idősebb korosztálynak való előadást is bevállalnál? Akár meg én, akár megrendezni?
Hát ezen gondolkoztam én, igen, mert nyilvánvaló azért az ember bevallja, hogy azért vannak hullámvölgyek, tehát hogy nekem is azért benne vannak, de közben meg azt érzem, hogy mindig van egy kis segítség, aki tovább lendít. Tehát, hogy a jobb kezemnél ott volt a Gyöngyi, abszolút ráérzett, ha valami volt. Ha ő nem, akkor a Panka segített, hanem akik tartják az én fenekemet, a két színész, és mindig van segítség, és egy ilyen egységben volt az erő, vagy van az erő, és azt érzem, hogy nyilván erre rá kell pihennem, de már születnek új gondolatok a fejemben, és egy teljesen más irányú előadás forog így a fejemben.
Valami is gondolkod.
Igen.
Igaz, csak majd nem lesz megállás, és csak ilyen.
Hát azt nem hiszem, mert alapvetően színész vagy, De lehet, hogy ezeket így ki kell tényleg így játszani magamból, ezeket az érzéseket, hogy ezt minden áron meg kell valósítani. Igen, van egy ilyen, hogy talán majd most már akkor az óvodás korosztálynak, és egy teljesen más technikával, egy árnyátékos, írásvetítős, homokanimációs, tehát hogy egy teljesen más dolog forog a fejemben, de ez majd a jövő zenéje, nyilván sok minden függ az igazgatónktól, van erre igény. Én most itt a jelenben létezek még.
És egyelőre legyen meg a bemutató.
Ez, és arra biztos, hogy egy hosszabb, egy olyan 5-6 évet rá kell pihenni. Nem.
Majd sok citromfüvet kell itt párologtatni.
Nekem most ez a fontos, hogy ez valósuljon meg, hogy tényleg az én kérdéseimre választ kapjak, hogy tényleg valóban közel áll-e az a gyerekekhez, érdekli őket, nem unják meg, de hamarosan választ fogunk erre kapni.
Pontosan azért, mert hogy ez egy pár éve itt Egerben is elérhető lett, hogy csecsemőszínházi előadásból jöhetnek a gyerekek. Én azt gondolom, hogy itt az Eger és környéki szülők erre nyitottak. Én, ha nekünk lehetőség lett volna, én biztos, hogy hoztam volna kicsiket, úgyhogy szerintem ebben nem lesz kétség. És az, hogy a téma tényleg a tengervirága, szerintem az egy nagyon teli találat volt. Úgyhogy Bence Mónika, Budai Márton, Szabados Bőbe. Köszönöm, és hát sok sikert.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra!
Kedves hallgatók!